Máté 5-6. Az éhezők viadala, és ez a kulcsversünk. Mindjárt elolvassuk. Milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. Oké, milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. És ez volt az igeversünk végig. Ugye, és arról beszéltünk, hogy itt nem arról van szó, hogy milyen áldottak és boldogok a tökéletesek, vagy akik mindent jól csinálnak, hanem akik éheznek és szomjaznak. Tehát vágynak arra, hogy jól csinálják a dolgokat. Nem minden klappol, de vágynak arra, van bennük egy küzdelemre való szándék, hogy jól csinálják a dolgokat, és azt mondja, hogy nekik Isten megadja azt, amire vágynak. És eddig beszéltünk, az első héten beszéltünk arról, hogy hogyan neveljünk ki olyan gyerekeket, gyülekezetként, vagy akár családként is, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra. Aztán a második héten beszéltünk arról, hogy hogyan neveljünk ki olyan diákokat, vagy olyan fiatalokat, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra. Aztán múlt héten beszéltünk arról, hogy hogyan éhezzenek és hogyan szomjazzanak az igazságosságra az egyedülállók, és kaptak egy útmutatást erre az időszakra az életükben, és ma pedig a házasokhoz fogunk szólni. Úgyhogy kik a házasok? Elsősorban kikhez fogunk szólni? Ott van egy házas pár, két házas pár, három házas pár, négy házas pár, öt, hat, hét, vagyunk egy páram, és tehát erről be fogunk beszélni most, hogy hogyan éhezzünk, és hogyan szomjazzunk a házasságban az igazságosságot. És ez fontos. Tehát, tehát megint csak nem az, hogy hogyan legyünk tökéletesek, mert ugye ilyen nincsen. Ezt pont a házas párok tudják egészen pontosan elmondani egymásról, hogy a másik nem tökéletes. Viszont éhezni és szomjazni tudunk rá, hogy a dolgok jól menjenek. Na, úgyhogy ez már egész jó dolog, hogy nem kell tökéletesnek lenni a dolognak. Ez már lehet, hogy megnyugtathat néhányakat. Ja. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Melyikőtök az, aki szeret romantikus filmeket, vagy romantikus vígjátékokat nézni? Na? Igen. Na, Zolika. Nálunk sem én szeretem azokat. Én másfajta filmeket szeretek nézni, de Virág szereti őket. Nem. Igen. Ez romantikus neked, vígjáték nekem. Na, de hogy egyszer megerőltettem magam, és azt mondtam, mikor elmentünk hozzá, na jó, te választhatsz filmet. Nem azt mondtam, hogy te választhatsz, én választottam a filmet, tehát magamra vállalom a felelősséget. Én választottam a filmet, de azt mondtam, hogy nem az szerint fogok választani, amit én preferálok, hogy valami akciófilm, vagy valamilyen krimi, amilyen eseménydús, tehát nyilván nem ilyen vérfürdős, de hanem választunk valami romantikus vígjátékot. És akkor nem tudom már, mi volt abban az időben volt ez a Bazi Nagy Görög Lagzi, és utána jött ez valami olasz, mit tudom én, micsoda. És akkor beültünk, és olyan volt a mozi, hogy mi legbelső székbe kaptunk helyet, mit tudom, ilyen 12 üléses volt, de ott nem lehetett kijönni. Tehát falnál ültünk. És elkezdődött a film, és az ötödik percben kiderült, hogy ez egy romantikus film, de két pasinak a romantikus filmje. Nem hiszem el. Hát mondom, nem hiszem el. És ezek itt ül 12 ember mellettem, hogy csak föl se bírok állni, hogy kimenjek. Ezt végignéztük, végigkínlottunk, de hát befüröttem. De végre jót akartam csinálni. Na mindegy, de hogy... Igen, úgyhogy legközelebb az asszony választ. Ja. Na, a lényeg, hogy általában a romantikus filmeknek mi a forgatókönyve, szerintem már tudjuk kívülről. Tehát ott van egy fiú, normál esetben egy fiú meg egy lány. Ugye vannak kivételek, én belenyúltam. Valahogy összetalálkoznak, felkeltik egymásban az érdeklődést, akkor kiderül, hogy egyiknek van valaki, a másiknak van valaki, de az a kapcsolat annyira nem jó, egyiknek se, és akkor szakítanak, és akkor valahogy de összebonyolódnak, összejönnek, aztán jön valami baromi nagy félreértés, valami nagy konfliktus, amin megígérik egymásnak, hogy utállak és soha többet, és akkor ilyenkor vesszük elő a zsebkendőt, és veszitek elő a zsebkendőt, és hogy hát most mi lesz ennek a vége, de tudjátok a szívetekben, hogy minden romantikus filmnek ugyanez a forgatókönyve, hogy ezek úgyis 5 perccel a vége össze fognak jönni, és van egy nagy várakozás, és aztán megtörténik, összejönnek újra, és még több könyv potyog, és akkor mi szokott a mesébe lenni a mese végén? Boldogan éltek, amíg meg nem haltak, ugye? Tehát boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Tehát minden romantikus film így végződik. Legalábbis ez van bennünk, a mesék is így végződik, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Tehát azt sugallják, hogy konfliktusos az összejövés, de aztán, amikor összejönnek, onnantól kezdve minden boldog. Tehát boldogan élnek, amíg meg nem halnak. És ezzel nyomnak mindenkit. És ezt ültetik be a szívünkbe, a lelkünkbe, és ezért van az, hogy igazából minden kapcsolatban erre éhezünk. Nem? Tehát a kapcsolat, egy férfinő kapcsolat, házasság, vagy együttjárás, vagy arra éhezek, hogy boldog legyek. És amire éhezek, azért harcolok. És ezért küzdök egész életemben, hogy ebben a kapcsolatban, ebben a házasságban én boldog legyek. De ez milyen motiváció? Küzdök a boldogságért. Az én boldogságomért. Az gázos. Megvan az útja, hogy hogyan legyen boldogság a házasságban, de nem az, hogy én a boldogságra éhezem, és elkezdek küzdeni, mert akkor a házastársam egy ellenfél lesz. És ő lesz az én boldogságomnak az akadálya. És ő rajta fog múlni az én boldogságom. Tehát most vagy őt meg kell változtatnom, vagy őt le kell cserélnem, vagy valamit tennem kell vele, hogy én boldog lehessek. De ez így nem korrekt. És ezért van az, hogy a Terminátornak igenis van 5 része, és lehet, hogy lesz még 15, és akkor majd, mit tudom én, 25 év múlva nézzük majd a Terminátor 25-öt, meg a, mit tudom én, a Die Hardnak is lesz 67, Die Hard 67, vagy Drágán add az életet 67. rész, meg a, mit tudom én, az Elpusztíthatatlanok, vagy mi a fene az a film, mert nem tudom, hogy egyedik részünk, meg a, igen, Halálosztók, meg Rambó, meg Rocky 7, Rocky járó kerettel az a 17. Ja, de romantikus filmekben nem nagyon látsz olyat, hogy második rész. Nem látsz olyat, hogy második rész. Miért? Azért, mert úgy kéne kezdődni a filmnek, hogy odáll mind a kettő a kamera elé, és azt mondják, hogy hát ez mégsem annyira boldog, mint ahogy gondoltuk. De hát egy romantikus filmet meg nem lehet így megcsinálni. Az úgy nem jó, az nem lesz kasszasiker, ez nem lesz. Mert hogy azt kell látámasztani, ezt az elvet, hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak. De a valóság meg mi? Az, hogy hát ez keményebb, mint gondoltuk. Úgyhogy a probléma az, hogy amikor erre a boldogságra éhezünk, arra a kis sárga szóra,
És ott van bennünk, hogy én boldog akarok lenni, és erre éhezem. Megházasodik az ember, és rögtön jönnek a göröngyök. Rögtön jönnek a göröngyök. Én mindig szoktam mondani, hogy a házasság az nem kisimítja a problémákat, hanem felnagyítja. Elkezdett közelebbről látni, és most már sokat. És sokszor a másikban lévő problémákat. Egy idő után az, ami vonzott benne, hogy ő annyira más, a világból ki lehet téged kergetni azzal, hogy ő annyira más. És ja, tehát ott vannak a göröngyök, és nyilván minden házastárs azt mondja, hogy hát a probléma gyökere nem én vagyok, ugye? Hanem a másik. A másikkal van a probléma. De hát... Ja. Valaki egyszer azt mondja, figyelj már, Balú, nekünk problémáik vannak a házasságunkban. Hát mondom, tudom. Mi van? E-mailezgetsz az asszonya, vagy honnan tudom? Hát mondom, tudom, mert házas vagy. Azért vannak problémád a házasságodban, mert házas vagy. És a házasságban vannak problémák. És a házasságban vannak nehézségek. Hát mit gondoltál? Hogyha egy tökéletes embernek is megvan a maga a hülyesége és baja, és kínja, amikor kettő jön össze, hát ez kétszer annyi. És aztán, ami a kettő még pluszba összehoz, plusz sebeket, plusz fájdalmakat, plusz sértődéseket és sértéseket, na az még felér egy harmadikkal is. Tehát, hogy tudod, az, hogy boldogan éltek, ez nagyon-nagyon mese. Nagyon mese. Viszont egyet tudok, hogy a házasság, ez egy fantasztikus találmánya Istennek. És ezt Isten találta ki, nem ember, de mindig is lesznek benne nehézségek. Mindig is lesz nehézség a házasságban. Miért? Azért, mert egyikünk sem tökéletes. Úgyhogy, csak ehhez a téveszméhez csak tegyük hozzá, hogy teljesen normális. Tehát teljesen normális az, hogy nehézségek vannak, és vannak nehéz napok, vagy hetek, vagy hónapok egy házasságban. Ez teljesen normális. Teljesen normális. Úgyhogy a következő idézet az egy gondolkodást megváltoztató gondolat. Oké, tehát a nehéz napok vagy eltávolítanak egymástól, vagy közelebb hoznak egymáshoz. Oké, ha a boldogságra éhezek, akkor a nehéz napok eltávolítanak egymástól. Mert a nehéz nap, amit ez a szerencsétlen okozott nekem, az... Hát nem vagyok boldog. Úgyhogy ő okozta a boldogtalanságomat, úgyhogy ő az ellenségem. Tehát eltávolít. Vagy a másik, hogy közelebb hoz egymáshoz. És azt mondom ezen a ponton, hogy az eltávolodás, vagy a közelhozás az azon múlik, hogy mire éhezel. Azon múlik, hogy mire éhezel. Tehát, ha arra éhezel, amiről ma mindjárt beszélni fogunk, akkor a jó napok jobbak lesznek, a jobb napok azok még jobbak lesznek, és szuper napok lesznek, a nehezebb napokat pedig valami sokkal erőteljesebb fogja felváltani. Egy erősebb házasság fogja felváltani. Egy erősebb házasság fog kijönni a nehezebb napokból. Mert még inkább össze fog hozni benneteket. Oké? Most én nem úgy beszélek erről, mint aki valami ultra profi ebben a témában. Nem azért beszélek erről, mert én valami hivatalos házassági tanácsadó vagyok. Nem azért beszélek erről, mert egy hét múlva kijön egy új könyvem, az első házasságra, és most kezdem a turnét, és minden gyülekezetben prédikálok erről, és elindul majd a könyveladás. Mégis nem rossz össz lett. hanem azért beszélek erről, mert 15 éve már házas vagyok. Tudom, hogy az néhányatoknál az nem sok, De higgyétek el, én voltam olyan házassági konferenciáján a gyülekezetünkben, ahol egy éve házas ember tanított. Hát majd leestem a székről. És közben, tehát egy éve házasodott, ott okosított bennünket, de egy évvel ezelőtt még hajkurázta a csajokat a gyülibe. Mondom, mit keres ez az ember ott? Tehát úgyhogy gyorsan be is csuktam mindenemet. Tehát, hogy nem volt hiteles számomra. De hogy, tehát nem vagyok profi a témában, nem vagyok, a házasságunk sem tökéletes. Viszont az biztos, hogy nagyon szeretem Virágot. Annyira szeretem, hogyha egyszerű úgy döntene, hogy elhagy, vele mennék. Úgyhogy drágám, ez fenyegetés volt. Ja, úgyhogy... Na, tehát a mi házasságban vannak szóváltások, tehát minket úgy is szoktak hívni, hogy az olasz család. Egyikünk sem halk, gyerekeink sem azok. Tehát vannak konfliktusok, vannak nehéz napjaink, tehát abszolút nem a tökéletes székből beszélek, és nem a tökéletes házasságunkról, vagy a házasságunkból. Voltak jó napjaink, voltak nehéz napjaink. Egyszer nagyon igyekeztem, olyan volt a munkám, hogy el tudtam vinni Virágot 4 napra Nápolyba. Ez mikor volt? 2009-ben? Romantikus város. Na most Virág egy kicsit perfekcionista, én nem, de mégis azt mondtam, hogy azért összekapom magam, és csinálunk egy szuper 4 napot. És utána néztem mindennek, tehát az hetekben telett minden, megkerestem, interneten kiírtam, csináltam úti tervet, hogy mit, hol kell megvenni, mit fogunk megnézni, és hát brutális 4 napunk volt. tehát tényleg kijött belőlem a perfekcionista, és annyit gyalogoltunk, hogy szerintem életünkre kigyalogoltuk magunkat, és Virág csak lihegett utána, mert mondtam, azt is meg kell nézni, és megjöttem. A Vezúvhoz nem tudtunk fölmenni, pedig ott voltunk, de lefagyott az ösvény, vagy mi, ezt nem engedtek be minket, mondom, marha jó, mikor fogja még egyszer a Vezúvnál? Nem engedtek föl, akkor a szomszéd szobában éjjel hangosan tornáztak mindig. Úgyhogy a falon döngött az ágy, mondom, bocs drágám, jó helyre hoztalak, nagyon romantikus 4 nap Nápolyba. Ja. De mindegy, hát nem zavart, jól aludtunk, úgy elfáradtunk. Minden nap sokat gyalogoltunk, úgyhogy a végén már azt mondta Virág, hogy muszáj mindent megnézni Nápolyban. Ja, de összeszedtem magam. Na, de hogy egy dolgot megtanultam a 15 év alatt, hogy mire kell igazán éhezni a házasságban. Ez fontos. Tehát nem a boldogságra, hanem valami másra. Mert tényleg akkor ellenfelek leszünk, és egymást fogjuk gyilkolni, hogyha boldogságra éhezünk. Úgyhogy a következő mondatunk, ez egy gondolatébresztő kérdés, és ez a kérdés, hogy mi van, ha Isten sokkal inkább a szentségre, és nem a boldogságra tervezte a házasságot? Tehát ha Isten nem azért találta ki ezt az egészet, de most logikusan, hát ha magunkban bajunk van, akkor miért gondolnánk azt, hogy Isten azért találta ki a házasságot, hogy ezt a két problémás egyedet összehoz, és akkor majd minden boldog lesz. Tehát na, az a mese. Az a mese. És ez egy... Tehát ez is egy életmegváltoztató kérdés, ezen elgondolkodni, hogy mi van, ha Isten sokkal inkább a szentségre, és nem a boldogságra tervezte a házasságot. Oké, a szentség az azt jelenti, hogy egyre odaszántabbnak lenni Isten számára. Tehát, hogy azt hozza létre bennem, a jellememben, és a lényemben, hogy egyre inkább átadom az életem Jézusnak. Na erre tökéletes a házasság. Mert egy házasságban sokszor kicsúszik a talaj a lábunk alól. És sokszor beleütközünk a képtelenségünkbe és a gyagyaságunkba. És ja, a kérdés az ez, hogy mi lenne, ha ehelyett erre éheznénk. Tehát a boldogság helyett a szentségre éheznénk. Hogy igen, az én vágyam az, az, hogy formálódjak Krisztus képére, hogy egyre inkább különböző területeken átadjam az életemet Jézusnak. Tehát, hogy a szentségben növekedjek. És nem a boldogságban. Oké, mert a boldogan éltek, míg meg nem haltak, tehát ebben a boldogan éltek sztoriban nincsen hupli, nincsen mélypont, nincs nehézség, marha jó mozit lehet belőle csinálni egy másfél órára, örülünk neki, élvezzük, de nem ez a valóság. Viszont megvan a módja annak, hogy a házasságban éljünk boldogságban. Megvan a módja. De nem az, hogy a boldogságra éhezek. Oké, és a következő mondatunk, ez segítség lesz ebben. Tehát ha a házasságodban a szentségre éhezel, az egységet fog létrehozni, mely megteremti a boldogságot. Oké, tehát amikor a szentségre éhezünk, akkor ott egység fog létrejönni egy házasságban. Közös céljaink lesznek. Tehát nem az, hogy te vagy az akadály az én boldogságomnak azzal, ahogy viselkedsz, azzal, aki vagy, azzal, akivé változol, hanem van egy célunk, a szentség. És ebbe lehet egy egységünk. És amikor egység van egy házasságban, akkor ott lesz boldogság. Ott lesz boldogság. És mit értek én boldogság alatt? Hát örömteliséget természetesen, tehát öröm, de nem az a fajta öröm, ahol nincs probléma. Tehát nem egy problémamentes állapot, hanem vannak problémák, vannak nehézségek, vannak bonyolult helyzetek, vagy akár megoldatlannak tűnő helyzetek. Tehát van fent, van lent, van jó és rossz, megy az élet, zajlik az élet, de van egy egység. Van egy egység, meg mindketten a szentségre éhezünk. Oké, és hogyha rájövünk arra, hogy mit jelent az, hogy szentségre éhezni, akkor tök mindegy, hogy mióta házas valaki, 1 éve, 10 éve, 15 éve, 40 éve, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy mind mész keresztül, és éppen hol tart a házasság, tök mindegy, akkor egy jó helyen lehet kiukadni. Egy jó helyen lehet kiukadni. Hogyha rájövünk arra, hogy mit jelent az, hogy szentségre éhezni. Úgyhogy egy jó kérdés számunkra, hogy mi lenne, hogyha a boldogan éltek helyett a szentségben éltek sztorit élnénk. És erre éheznénk. Oké, tehát szentségben éltek, amíg meg nem haltak. Ezt az életet választanánk. Adok néhány tippet, és ezek olyan tippek lesznek, amit már holnap el lehet kezdeni. Férjek, feleségek, egyedül állok egyaránt, tehát lehet előre is dolgozni. Beszéltünk erről egyébként a múlt héten, hogy hogyan tudsz előre dolgozni. Efézus 5-ből fog megnézni 3 részt, 3 igeverset. És fontosak ezek az igeversek. Itt lesz kihívása a férjeknek, lesz kihívása a feleségeknek, lesz kihívása az egyedülállóknak. Efézus 5. És tehát tudom azt, hogy ez a szent kifejezés, ez olyan elavult már, vagy nehezen megfogható. Tehát sokszor azt hiszik, hogy tehát ez a szentség, meg a gyülekezet, meg a kereszténység, ez tudod, felmerek, és lehet egyáltalán szexelni ebben a szentségben? Tehát a házasságban annyira szentről beszélünk, tehát hogy belefér az is? És azt mondom rá, hogyha ha megtanulod és gyakorlod a szentség utáni éhséget, akkor a szexből is több lesz. Ezt most a férfiaknak mondom. A szexből is több lesz. Úgyhogy tudjátok, Isten találta ki a szexet, tehát nem ez volt, hogy ment a kertben, és ott Ádám itt és Évát rajta kapta. Jézusom, mit csinál? Ez nem így történt, ő találta ki az egészet. Oké? Tehát éppen ezért jobb, ha tőle tanulunk, és nem mindenféle weblapokról ebben a témában, vagy a világi dolgokat. Na, Efézus 5. 25. Férjek, ti pedig úgy szeresétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az eklézsiát, vagy a gyülekezetet. Odaadta érte a saját életét. Tehát férjek, ti pedig úgy szeresétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette a gyülekezetet. Hogyan szerette? Odaadta érte a saját életét. Oké, tehát ajtóbecsukó, tanfolyam. Semmi gond, de föl kell húzni a kilincset, jó? Tehát aki nem tudta, becsukod, tovább már nem tudod tolni, mert kidőlt okostól, tehát ne toljad, az nem segít, hanem fölhúzod a kilincset, akkor azt hiszem, hogy még jobban bemegy a nyelve, vagy mit tudom én, de működik. Nem tudjuk, én már kértem, hogy kapcsoljuk ki a pittyegőt, de nem megy. Hát lehet, hogy egy ilyen csípőfogóval el lehet vágni. Na, tehát Efézus 5:25, férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette a gyülekezetet, odaadta érte a saját életét. Na, tehát ez a vers igazából, tehát ez a tény, hogy Krisztus odaadta az életét a gyülekezetért, tehát ez a standard. Tehát ez a standard számunkra, férfiak. Hogy tudjuk szeretni a feleségünket? Úgyhogy odaadjuk az életünket, értük. Most ehhez az élethez a legtöbbedre szükség van. Tehát a legtöbb, amit bele tudsz tenni. Tehát nem a tartalékod, nem a ami marad, hanem tényleg a legtöbbre van szükség részünkről. Az, hogy egy ilyen életet éljünk. Hogy az életünket adjuk, értük. És a legnagyobb erőfeszítésre is szükség van. De gondolj bele, tehát Isten lányát vetted feleségül. Tehát én hogy fogom majd nézni azt, amikor a lányommal ott van a férje, és hogy viselkedik vele, hogy bánik vele, hogy beszél vele. Hát... Így van. Így van. Úgyhogy gondoljunk bele, férfiak, hogy Isten lányai a feleségeink. Úgyhogy Isten úgy néz a házasságunkra, hogy mi az ő lányával lakunk együtt, vele beszélünk, vele élünk. Úgyhogy ilyen legyen a hozzáállásunk. Hogy Isten lánya a feleségem. És hogyha nem úgy bánok vele, akkor lesz nem ulas. Na, úgyhogy azt mondom én, hogy igazán azzal tudjuk mi férfiak megmutatni azt, hogy mennyire szeretjük Istent és Jézust, hogy hogyan szeretjük a feleségünket. Tehát ez, amikor valaki a gyülekezetben, vagy az Isten tiszteleten előadja a nagy szentet, a csodálatos, fantasztikus hívőt, de aztán egy barom és szemét otthon a feleségével, tehát arra most mit mondjak? Hogy mennyire szereti Jézust? Semennyire. Tehát, hogy tényleg az leplezi le igazán, hogy mennyire szeretjük Jézust, hogy hogyan bánunk a feleségünkkel. Úgyhogy, tehát magas a létsz. Tehát férjek, ti pedig úgy szeresétek feleségeteket, hogy Krisztus szerette a gyülekezetet. Odaadta érte a saját életét. Oké, tehát egy szent házasság az, hogy szeretem a feleségemet, ahogy Krisztus a gyülekezetet. Ez a szentség a házasságban. És a férj részéről. Tehát a férjek, találjátok ki, hogy hogyan. Tehát hogy, találtuk ki, hogy hogyan szerette Krisztus a gyülekezetet. Anyához menni. Nem sokára. Oké, tehát találjuk meg, találjuk ki, hogy Krisztus hogyan szerette a gyülekezetet, és ültessük át ezt a házasságba, és kezdjük el élni. Kezdjük el élni, mert így a tiéd lesz a győzelem. Így lesz egy győzedelmes házasság. Abszolút. Most hogyan kell ezt tenni, hogy azt mondja, hogy odaadta érte a saját életét, 26. vers, mert Pál folytatja a gondolatot, hogy szentté tegye, hoppá, ott a szavunk, hogy szentté tegye a gyülekezetet, de átültetve, tehát a feleséget, hogy szentté tegye, és szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürdetve az Isten beszédében. Így készíti fel a gyülekezetet a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi efféle, hanem hogy szent és tökéletes mennyasszonya legyen. Tehát ez a odaadja az életét, ez arról szól, hogy egyre szentebbé válik a másik. És Pál kihívja a férjeket. És hogyha tényleg meg akarod érteni azt, hogy hogyan működik a házasság, akkor szinte azt mondja Pál itt ezekben a versekben, ezek kulcsversek a házasságról, hogy Isten hogy gondolkodik a házasságról. Igazából a házasság, férjek, meg kell értsük, nem rólam szól. Tehát nem rólam szól. Nem rólam szól. Nem rólam szól, mint férről. Abszolút, nem értem van. Isten dicsőségére van. Isten dicsőségére van. Tehát erről beszél Pál apostol, hogy Isten dicsőségére van. Az, hogy hogyan szeretem a feleségemet, úgy, ahogy Krisztus gyülekezetet. Tehát ez nem rólam szól. Nem rólam szól. És hogyha ezt teszed, akkor meg vagyok győződve róla, hogy Isten még bővölködőbben adja vissza a házasságot a kezedben. Mikor hajlandó vagy így lemondani róla, hogy ez nem rólam szól, hanem én oda teszem magam, és az életemet adom a másikért, akkor Isten visszaadja a házasságot. Visszaadja a házasságot, és egység lesz, ami persze egy boldogságot fog teremteni a házasságban. Ja, na, de hogy hogyan tesszük ezt, és ugye hát szoktam így játszani a szavakkal, ugye a szent a kulcs szavunk. Próbáltam, tehát van négy tippem, hogy hogyan tegyük ezt, és mindegyik betűvel, csak hogy könnyebb legyen megjegyezni, mindegyik betűvel van egy gondolatom, jó? Tehát a szent, az első. Szánd oda magad a házastársadért való imára. Tehát szánd oda magad a házastársadért való imára. Aki általában így imádkoznak a házastársak, vagy a férj, vagy a feleség, hogy Uram, kapd el a grabancát! Vagy Uram, változtasd meg őt! Csinálj már vele valamit! Én már 15 éve próbálkozom, de nekem nem megy! De itt a tutéma. Le is tudjátok írni majd. Nem értem le a jegyzetbe, de le tudjátok írni a tutémát, hogy én hogyan szoktam imádkozni. Nem azért, hogy én hogyan imádkozom virágért, de nem azért tuti, mert hogy én így imádkozom, hanem igazából, ha ezeket a verseket nézem, tehát ez egy tökéletes ima erre. És így szoktam imádkozni. Röviden, egyszerűen, mert mondtam, hogy én 5 percnél tovább nem bírok, mert elszaladnak a gondolataim. Azt mondom, Uram, add, hogy virágnak egy jobb férje legyen. Uram, add, hogy virágnak egy jobb férje legyen. Jézus nevében ámen. És aztán Aztán úgy megyek végig a napomon, hogy látni akarom, tehát van egy várakozásom, hogy mik azok a lehetőségek, amiket Isten ad, hogy a jobb férje legyek. Igaz? Mert ezt kértem Istentől, akkor van egy várakozásom, hogy Isten majd ad olyan lehetőséget, ahol jobb férje lehetek. Megadja a lehetőséget arra, hogy változzak. Megadja a lehetőséget arra, hogy kihívjon olyan dolgokból, ami, ahol esetleg éppen nem brillírozok. Uram, adsz, hogy jobb férje legyen Virágnak. Jézus nevében. Ámen. Tehát nem, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy Uram, adj egy jobb és új férjet Virágnak. Ámen. Nem ez az ima, hanem az, hogy Uram, fogd ezt a mostanit, a jelenlegit, abban a formában és állapotban, amiben van, és tedd jobbá. Tedd jobb férjé. Ámen. Nem kell bonyolítani, nem kell részletezni, Isten ismeri a részleteket, Isten tudja, hogy mihez kell hozzányúlni, és meg is teszi, hidd el. Egyedül állok, hogyha már most elkezdetek így imádkozni, de a múlt hét üzenet igazából tehát erről szólt, hogy legyen egy ilyen hozzáállás, hogy egy jó ajándéka legyek majd a jövendőbelimnek. Tehát életet megváltoztató. Tehát teljesen kicseréli a perspektívát, ahogy látod az életet. És aztán ha belegondolsz, mi van akkor, amikor mondjuk egy férj meg egy feleség ugyanígy imádkozik? Abban mekkora erő van. Amikor mind a kettő elindul ezen az úton, és azt mondja, hogy Uram, adj az asszonynak egy jobb férjet. És az asszony is így imádkozik. Uram, adj az embernek egy jobb feleséget. Formálj engem. Tehát olyasmi fog történni ebben a házasságban, meggyőződésem, amit Isten már eleve beletervezett, már a világ megalapítás óta előtt mindig. Tehát amire kitalálta a házasságot. Így fognak megtörténni ezek a dolgok, amiért Isten teremtette a házasságot, amiért létrehozta. Tehát nem rólam szól, nem értem van. Aztán a második tipp, hogy hogyan tegyük azt, hogy a szentségre éhezzünk a házasságban. Elemezd ki, és szolgálj felé. Elbetű. Elemezd ki, és szolgálj felé. És itt vannak, ugorjunk csak egyet, még egyet, Gábor. Itt vannak a szeretett nyelvek, amiket nagyon fontosnak tartok. Gary Chapman írta ezeket az elveket. Nagyon hasznosak a házasságunkban. Nem tudom, már régóta gyakoroljuk, és ismerjük egymást így, és rengetegféle könyvet írt már Gary Chapman, sok pénzt keresett már ezzel, mert Pepitába így úgy amúgy körbe mindenféle korosztálynak megírta ezt a könyvet, de nagyon-nagyon hasznos, és nagyon jó amiket ír a könyvében. Oké? Okay? Na, megvan? Jó. Na, mik ezek? Szívességek. Oké, várj, az alapelv az ez, szeretett nyelvek. Tehát mindenki beszél valamilyen nyelven. Oké, tehát amikor kommunikálunk, akkor magyar nyelven beszélünk egymással. A szeretetnek is van nyelvjárása, vagy nyelve. A szeretetnek. Mindenkinek megvan a maga szeretett nyelve. És ugye mindenki hogyan beszél a másikkal? A saját nyelvén. Mindenki hogyan szereti a másikat? A saját szeretet nyelvén. Na most, mivel különbözőek vagyunk, nem mindenkinek ugyanaz a szeretet nyelve. Ezért, ha én a saját szeretet nyelvemen beszélek a feleségemhez, lehet, hogy ő meg sem érti azt. Mert ő másik nyelven beszél. Más a szeretet nyelve. És éltek 15-20 évig is, nem értem, hát minden nap szeretem őt, minden nap kifejezem, és nem érti. Nem érti, és panaszkodik, ő meg panaszkodik. És így lehet egyébként megfejteni, nyilván vannak tesztek, de meg is lehet fejteni azt, hogy hogyan, hogy kinek mi a szeretet nyelve, mert csak gondold végig, hogy a házastársad miért panaszkodik a leginkább felőled. Sose vagy velünk. Két, lehet, hogy minőségi idő, vagy sosem kapok tőled semmit. Lehet, hogy az ajándékozás a szeretet nyelve. Vagy nézd, vagy úgy is meg tudod fejteni, hogy ő hogy fejezi ki a legjobban a szeretetét. Lehet, hogy neked az elismerő szavak, van egy ilyen nyelv, mindjárt kiírjuk, lehet, hogy az elismerő szavak, de ő állandóan hoz neked valami ajándékot. És nem érted, hogy miért hozza, nem érted, hogy most mit akar ezzel, hogy azért kapizsgálod, hogy ezzel ő szeretni akar, de számodra ez sokat nem jelent, de ez elárulhatja azt, hogy az ő szeretetnyelve az ajándékozás. Oké, de mik ezek a szeretetnyelvek, tehát szívességek? Ez amikor, tehát ez a szolgálat, hogy segítesz. Besegítesz takarításba, besegítesz a mosogatásba, a gyerekekkel, tehát mindennel. Amire neki szüksége van a házastársadnak. Akkor ajándékozás, harmadik, érintés, negyedik, minőségi idő, és az ötödik, elismerő szavak. Igazából, tehát ebbe az öt kategóriába lehet talán mindent így bele suvickolni. Tehát szívességek, ajándékozás, érintés, minőségi idő, elismerő szavak. Ott van egyébként a papírotokon felsorolva. Na, de hogy tehát szeresd, ez a tanácsom ezen a ponton, szeresd a házastársadat az ő szeretet nyelvén. És ezért fontos az, hogy elemezd ki, és szolgálj felé. Oké? Én nem ismertem a Virágnak a szeretet nyelvét. Csak akkor, amikor erről hallottunk, vagy beszéltek róla, vagy olvastuk. Nem tudom, hogy hallottunk róla, vagy beszéltek róla, vagy olvastunk róla, fogalmam sincs, hogy honnan tudtuk meg, de nagyon hasznos volt. Tehát rájöttem, hogy Virágnak a szívességek és a minőségi idő. És aztán rájöttem, hogy oké, akkor azért nem értékelte azt, amikor valonnan szereztem én nagyon jó kis kártyákat, mint hogyha Isten a lányához beszélt volna, mit tudom én, ki is nyomtattam, vagy 150 darabot fölvágtam, és akkor minden reggel ott hagytam, illetve elmentem dolgozni, ott kinyhagytam a konyhaasztalon, és hát vártam, hogy küldjön valami SMS, hogy mennyire jól esik neki, meg vagy fölhív. Azt hívott. Mikor jössz haza? Nem találtál valamit a konyha? Ja, de kösz! Tehát amikor megismertem, hogy mik a szeretett nyelvek, és ráismertem, hogy neki mi, meg ő is megismertem, hogy nekem mi, rájöttem, hogy jó, akkor ezért. Hát, de nyilván nekem meg az elismerő szavak, úgyhogy számomra ezért volt fontos, hogy elismerő szavakkal szeressem őt. Persze ilyen jól én nem tudom megfogalmazni, mint ahogy megvoltak fogalmazni, hogy én kinyomtattam, kivágtam. Volt egy igevers is hozzá. Ja. Tehát fontos. Tehát fontos, hogy ismerjük a másiknak a szeretett nyelvet, és szolgáljunk is azon. Tehát azon a nyelven. Ez igaz házaspárokra, ez igaz akkor, amikor együtt járnak. Tehát igaz a párkapcsolatokra. Abszolút. Ja. Elemezd ki és szolgálj. Harmadik tipp. Nöbetű. Nagy tisztelet és nagy szeretet. Nagy tisztelet és nagy szeretet. Tisztelet és szeretet. Nagyon fontos. Hölgyek, nagyon szeretjük mi férfiak, hogy szerettek bennünket. Nagyon-nagyon szeretjük. De még jobban, amikor tiszteltek minket, vagy nagyra becsültek minket. Tehát sokkal jobban szeretjük azt, ha van nagyra becsülés, vagy tisztelet. Mikor elmondjátok nekünk, hogy milyen nagyszerűek vagyunk. Na hát, tehát hogy valahogy de értékelitek azt, hogy milyen sokat teszünk értetek. Ja, tehát nekünk az jobban esik, mint a tutuigatás. Ja. És szerintem ezt Tehát nagyon kevés feleség érti ezt igazán. Nagyon kevés. És tehát tudnotok kell, lányok, hogy a szavaitoknak iszonyatosan nagy súlya van. És sokkal mélyebbre hatol, mint azt ti gondolnátok. Az, hogy mit mondtok. Tehát nem tudom már ki vizsgált ezt, de általában, tehát ez az átlag, hogy minden bátorításra 7 kritika jut. Tehát körülbelül tehát a nők szájából. Tehát minden bátorításra 7 kritika jut. És ez egy nagyon rossz arány. Tehát köszönjük, drágám, azt, amit teszel a családért. Jó? De miért nem mosogattad el azt a poharat? Miért hagytad ki? Vagy miért akkor kell menni, miért nem akkor? Miért ezt veszed föl, miért nem azt veszed föl? Vagy mit tudom én, tehát, hogy veled is csak egyet többen vagyunk. Ugye? Annyi eszed van, mint egy szatyorlepkének, ugye? Miért nem csináltad meg ezt? Miért nem csináltad meg azt? Persze megcsináltad a 100-ból a 99-et, de az az egy, az biztos, hogy azt miért nem csináltad meg? Az lett volna a legfontosabb. Miért ilyenkor jössz haza? Miért nem 5 perccel hamarabb? 5 perccel hamarabb jönnék, akkor meg miért nem 5 perccel hamarabb? Ugye? Tehát, hogy nem igaz, hogy ennyire se tudlak megkérni. Vagy ennyit se tudsz megcsinálni. Tehát ezek a kritikus mondatok, amikre annyira bólogattok, házaspárok, hogy szerintem nem könyvből olvastátok ti se. Hallottátok már otthon. Ja, tehát 7-1 az egy rossz arány. Nem csoda, hogy sok házasság küszködik. Nem csoda. Úgyhogy, hölgyek, a múlt heti arány mi volt? 7-1? 10-0? Vagy 5-3? De el kell gondolkodni. Tehát, és most nem arról beszélek, hogy kényelmetlen beszélgetések. Tehát kell, hogy legyenek kényelmetlen beszélgetések, mert egymás tükrei vagyunk. Tehát Isten, ha a szentségre éhezünk, akkor az azt jelenti, hogy Isten használ bennünket arra, hogy formáljon. És sok dolgot mi látunk meg a másik életében, amivel szembesíthetjük szeretetben. Mert más nem fog meglátni. De a házastárs az megláthatja. De tehát most nem erről a fajta kommunikációra, amikor elülünk, és azt mondjuk, hogy figyelj, ez így nem jó. Az, amit csinálsz, vagy ahogy csinálod, vagy tehát ez nem, hanem tehát erre szükség van. De a kritikus megjegyzésekre, a kritikus mondatok, azok mélyebbre vágnak, mint hogy gondolnátok. Mélyebbre. Viszont, ha van bátorítás, az szél a vitorlánkba. Tehát tényleg, szél a vitorlánkba. Szárnyalunk. Tehát emlékszem rá, mert nem tudom, hogy most a virágnak volt a babaváró bulia, vagy valakinek a babaváró bulián volt, de visszahallottam másoktól, hogy én milyen fantasztikus férje vagyok a virágnak, mert annyira dicsért engem. Nyilván nem rossz ez, legalább máshonnan hallom meg, amiket mond rólam. Nem meri elmondani, vagy nem tudom. Ez is jó. De hát annyira bátorított, hogy neki bírtam volna menni a pokolnak vízipisztollyal. Tehát akkora szél volt a vitorlámban, hogy tudom, hogy ő hogy gondolkodik rólam. De lehet, hogy csak úgy sztorizgat, mesélgetett, meséket mesélt, de nem baj. Ja, tehát Aztán uraim, a hölgyekhez beszéltem, akkor uraim, szeretet, fontos szeretet. Tehát szeretet. Nagy tisztelet a férfiak felé, nagy szeretet a hölgyek felé, feleségek felé. Tehát nagy szeretet. Nagyon fontos. De minek mondjam neki, hogy szeretem? Hát vele vagyok, nem? Hát együtt élünk, hazaadom a lóvét, van kaja a hűtőben, ide jövök haza, nem máshoz megyek. Hát tudja, nem? Hát, elvettem. Szatyorlepke, tehát. Nem, tehát fiúk, úgy kell számoljunk, hogy ők nincsenek tisztában vele. Minden nap úgy kell számolni ezzel, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mi szeretjük őket. Oké, tehát ez a kiindulási pont. És aztán innen indulunk, és aztán bizonyítunk a tetteinkkel, hogy szeretjük őket. Ez kell legyen az alap minden nap. Mert így fogunk éhezni a szentségre. Nagy tisztelet és nagy szeretet. Így fogunk éhezni a szentségre. Hogy tiszteljük a férjünket, és szeretjük a feleségünket. Ez jelenti azt gyakorlati módon, hogy mi az, hogy szentségre éhezni, és menni ezen az úton. Mert ha belegondolunk, tehát Jézus folyamatosan kezdeményezett felénk. Hogy szerette Jézus a gyülekezetet? Folyamatosan kezdeményezett felénk. Hogy szeretett engem Jézus? Folyamatosan kezdeményezett felénk. Akkor én, mint férj, folyamatosan kezdeményeznem kell a feleségem felé. Folyamatosan. Tehát ez kell bennem legyen. Ja. Egyébként a gyereknek a legnagyobb ajándék az az, hogyha látja, hogy apu szereti anyut, és viszont, tehát ez a legnagyobb ajándék, amikor van egy szerető férj anyu mellett, tehát játék, vagy szórakozás, vagy együtt töltött időnél is sokkal többet jelent az, hogy látja azt, hogy a másik, hogy ők szeretik egymást, ezt a saját kontójukra írják. Mert amikor meg balhé van és veszekedés van, azt is a saját kontójukra írják. Azt gondolják a gyerekek, őket kérdezték meg, és azt gondolják, hogy miattuk veszekednek, és ők a rosszak. És ezzel a teherrel mennek az életbe, és így formálódik a lelkük, hogy hát miattam, már megint miattam. De nem, tehát tisztelet és nagy szeretet. És lehet, hogyha nagyon-nagyon-nagyon jól ismered ezt az ige szakaszt, azt mondod, hogy hé, Balukám, kihagytál egy ige verset. Kihagytad azt a részt, hogy ti feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Arról miért nem beszélsz? Hát, mert most kihagytam. Mert kihagytam. És azért hagytam ki, mert tehát most, hölgyek, titeket kérdezlek, tehát ha lenne egy olyan férfi a közeletekben, történetesen a férjetek, de egyedülálló vagy, akkor a jövendőbelid, aki szeret, aki áldozatkészen szeret, aki kezdeményez feléd, aki a te szeretet nyelveden, tehát próbálkozik, kezdeményez, nagyra értékel, megvéd, és Krisztussal jár. Engedelmeskednél annak? Alávetnéd magad annak a férnek? Na, akkor uraim, itt a létsz. Itt a létsz. Ja, itt a létsz nekünk. Úgyhogy, ha megvan ez az Efézus 5:25-26-27, amiket olvastunk, akkor a többi jönni fog. Tehát az a 28. vers, hogy ti feleségek, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Ez jönni fog vele. Nem véletlenül kezdte a férjekkel. Mert ebből fog jönni. Tehát mi is úgy válaszoltunk Jézus szeretetére, hogy ő kezdeményezett felénk. És jöhetett létre a kapcsolat és a válaszadás vissza. De, úgyhogy sosem az utolsó és legnehezebb. Főleg akkor, hogyha egy nehéz házasságban vagy, és pontosan azért, mert
mert ebben a nehéz házasságban lehet, hogy már durcás is vagy, és lehet, hogy már te is így vagy, meg ő is így van, és én már nem kezdeményezek fel, én már nem mondok semmit, én már... És kezdeményezzen ő. Kezdeményezzen ő. És baj van. És persze, ha ez a hozzáállás, és ez van, akkor valószínűleg egyre hidegebb lesz a kapcsolat, egyre nagyobbak lesznek a falak egymás között, egyre távolodnak egymástól, és a vége az lesz, hogy válás. Úgyhogy a negyedik tipp az az, hogy te legyél az első. Te kezd el. Mindegy, hogy férfi vagy nő, te legyél az első. Bogozd ki a karodat, fordulj meg, kocogtasd meg a vállát, fogd meg a kezét, és mondd azt, hogy én erre akarok menni veled. Együtt akarok menni veled. Együtt akarom csinálni. Ja. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Mennyi, atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked. Azért a bölcsességért és ismeretért, amit a te igédből kapunk. És hálásak vagyunk azért az életért, amit adtál nekünk, és a jelenlétedért az életünkben. Köszönjük a Szent Szellemet, aki ott van bennünk, és folyamatosan szolgál. Köszönjük, Jézus, hogy soha nem hagysz el bennünket, velünk vagy minden egyes helyzetben. És köszönjük, atyánk, hogy a te gondolataid, a te utad, a te terved velünk az jó. Mert egy jó és hatalmas Isten vagy, aki szereti a gyermekeit. Úgyhogy ha nehéz helyzetben van a házasságotok, ha most éppen kihívás van a kapcsolatotokban, akkor bátran fogd meg a kezét. És mondjátok egymásnak, hogy én erre akarok menni. Ebbe az irányba akarok menni. Én erre akarok éhezni. Nem a boldogan éltek életet akarom élni, hanem a szentebbül éltek életet akarom élni. Veled együtt. És higgyétek el, lesz majd egy nap, amikor egy fiatal házas pár oda fog menni hozzátok, hogy tetszik, amit csináltok. Látjuk az életeteket, és szeretnénk mi is egy ilyen életet élni. Elmondanátok, hogy csináljátok? Úgyhogy bátran nyissátok ki a szíveteket Istennek. Bátran. Mert csak akkor kezd gyógyítani, amikor kinyitod neki a szíved. Amíg nem engeded be, addig nem tud gyógyítani. Uram, imádkozom azokért, akik házasok itt a gyülekezetben. Adj mindannyiunknak egy új kezdetet.
Ehhez erőt, bölcsességet, és mindent, ami szükséges. Férjek, hogy szeressük a feleségünket, és kezdeményezzünk, feleségek, hogy nagyra becsüljék a férjüket, és tiszteljék a férjüket. Uram, imádkozom az egyedülállókért, hogy ők is ezen az úton járjanak, és már így készüljenek fel a házasságra, hogyha ez a vágy ott van a szívükben. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Jobban, mint bárki másban.